Jó reggelt kívánok, hölgyeim és uraim! Össze is szeretném megköszönni a szervezőknek a meghívást. A meghívás elfogadása óta, ami sok-sok héttel ezelőtt volt, két olyan fontos esemény történt, amely alapvetően meghatározza előadásom tartalmát és bizonyos értelemben a perspektívát, amiből beszélek. Egyrészt a Nemzetközi Valuta Alappal, az Európai Központi Bankkal és az Európai Bizottsággal folytatandó magyar pénzügyi csomag tárgyalásokban fordulat állt elő, mint ezt önök gondolom tudják. Április 25-én az Európai Bizottság több mint 5 hónapos előkészítő egyeztetések, tárgyalásokat követően politikai zöldjelzést adott ahhoz, hogy a Magyarországgal folytatandó tárgyalások el tudjanak kezdődni. Másrészt pedig ez miután nyugodtan mondhatom mérföldkőnek minősíthető az elmúlt időszakot figyelembe véve, és olyan mérföldkőnek, amely az én személyes cselekvésemhez, kormányban viselt feladataimhoz kapcsolódott, így elértünk a mérföldkőhöz ennek megfelelően. Én kértem felmentésemet miniszterelnök úrtól, amit ő el is fogadott, így június 1-ével Varga Mihály államtitkár úr veszi át ezt a feladatot. Azt a feladatot, amely már magának a konkrét tárgyalásoknak a vitelét, azoknak a szakmai, pénzügyi, közgazdasági részletkérdéseknek a megtárgyalását és egyezménybe, programba foglalását jelenti, amely előttünk áll. Tehát összhangban azzal az elvvel, hogy feladathoz keressük az embert, és nem emberhez a feladatot, ennek megfelelően történt meg ez a lépés. Én június 1-ével visszatérek a magánszektorba, és folytatom azt a üzleti tevékenységet, amelyet a politikához való csatlakozásom előtt folytattam. Engedjék meg, hogy ezt az alkalmat felhasználjam arra, hogy visszatekintsek az elmúlt közel 6 hónap fejleményeire, illetve néhány olyan dologgal foglalkozzam, amely alapjában meghatározza megítélésem szerint a 3 szervezettel, amit ők maguk egyébként trojkának hívnak, tehát a trojkával folytatandó magyar tárgyalások kereteit, lehetőségeit. Mindenek előtt hadd kezdjem azzal, hogy ahogy ez az elmúlt 1-1,5 évben tapasztalható volt, ez most az elmúlt hetekben sokkal intenzívebben, sokkal drámaibban látható a nemzetközi környezet változása. A nemzetközi környezet változása az politikai és gazdasági pénzügyi értelemben egyaránt tetten érhető, egyaránt megfogható. Ebből most nyilvánvalóan 2 dolgot emelnék én ki, amely a közelmúlt fejleményét jelenti. Egyrészt politikai síkon a francia és a görög parlamenti választások, illetve az elnökválasztás fejleményei, ehhez kapcsolódóan nem ekkora jelentőséggel, de nagyon fontos és perspektívájában legalább ennyire fontos, nagy jelentőségű dolog a németországi tartományi választások eredményei. Ez az egyik oldala a dolognak. A másik pedig a héten közzétett gazdasági teljesítményi adatok az Európai Unióra, az eurózónára és Magyarországra, amelyek egyáltalán nem mutatnak olyan képet, amely sok optimizmusra adna okot a válság perspektíváját illetően. Mind a 2 fejlemény egyértelműen abba a sorba illeszkedik bele, amit már hetek, hónapok óta tapasztalunk. A szakmai pénzügyi világban nagyon éles viták folynak arról, hogy mennyire volt alkalmas az Európai Unió döntéssorozata, az Európai Unió vezetése által kitermelt alternatívák mennyire voltak képesek arra, hogy az eurózóna és a tágabb értelme az európai gazdasági válságot kezelni tudjuk. Nem csak perspektívikusan hosszú távon, hanem azonnali rövid távon is. Nagyon sokan ezt egy nagyon leegyszerűsített formában úgy szokták megfogalmazni, hogy növekedés vagy megszorítás. Növekedés vagy olyan fiskális fegyelem irányú politika, amellyel nagyon nehezen egyeztethető össze az az igény, az a törekvés és az a szükséglet, amely a növekedés irányába kellene, hogy mutasson. Ami a dolognak a politikai aspektusát illeti, hadd mondjak néhány általános dolgot. Az egyik, hogy ugye most már hosszú évek óta folyik ez a gazdasági természetű válság, amely egyre világosabban, szerintünk első pillanattól kezdve teljesen egyértelműen politikai természetű válságnak volt minősíthető. Ez az uniós döntéshozatali folyamatokból egyértelműen kiderült, ez a döntések eredményéből egyértelműen kiderült, és egyértelműen kiderült abból a problémából is, hogy kezdetektől fogva nagyon kevés országban jelent meg a politikai döntéshozatali, a kormányzati politika szintjén az az igény, hogy 3 aspektusból a stabilitást folyamatosan fönt kell tartani. Ez ugye a politikai stabilitás, társadalmi társadalmi stabilitás és gazdasági pénzügyi stabilitás. Ugye ennek a háromnak a folyamatos összehangolása, amely egy másik dimenziója annak a leegyszerűsített képletnek, hogy növekedés vagy fiskális fegyelem típusú probléma felvetés és megoldás. Ugye, ha megnézik azt, hogy bizonyos időközönként mondjuk két havonta Görögországban a parlament szavazott arról, hogy milyen újabb és újabb megszorító csomagokat kell elfogadni ahhoz, hogy az IMF Európai Unió mentőcsomag feltételeinek meg tudjanak felelni, és minden alkalommal, amikor a görög parlament szavazott ezekről a csomagokról, Athén részben vagy egészben lángokban áll. Tehát ez nagyon jól szimbolizálja azt a problémát, hogy a politikai stabilitás, a társadalmi stabilitás és a gazdasági pénzügyi stabilitásra való törekvés, ennek a egy kormányzati politikába való összehangolása milyen komoly nehézségekkel jár. Viszont az is teljesen egyértelmű lett mára, hogy nem tudjuk elkerülni azt a problémát, hogy a kettőt együtt kell kezelni. Tehát teljesen egyértelmű, hogy csak az a politika lesz képes a tartós válságkezelésre, amely alkalmas arra, hogy mind a három dimenzióját a stabilitásnak egyszerre kezelni tudja. Nyilvánvaló, hogy olyan politikai választási eredmények után, amelyek például most hétvégén Görögországban megszülettek, gyakorlatilag ez rövid távon vagy azonnali módon megoldhatatlan feladatnak tűnik. Éppen ezért várható az, hogy Görögországban újabb választásokra fog sor kerülni nagyon hamar. Mint ahogy az is egyértelmű, hogy ugyan a francia elnökválasztás az teljesen egyértelmű irányt szab megindulásként a francia politikának, ugyanakkor ott is júniusban még parlamenti választásokra fog sor kerülni, és meg kell várni, hogy a parlamenti választások eredményeképpen egyszínű politikai vezetése lesz-e Franciaországnak, vagy pedig elő fog állni az az állapot, hogy az elnöki hatalom, amely rendkívül jelentős a francia politikai rendszerben, és a parlamentáris kormányzati hatalom az egy párt vagy több párt kezében lesz-e, ez jelentős mértékben befolyásolhatja, hogy milyen politikai kompromisszum születhet, amely viszont cserébe befolyásolni fogja azt, hogy Franciaországnak milyen viszonya lesz az eddig megkötött paktumokhoz, és milyen gazdasági, pénzügyi és társadalompolitikát fog folytatni az ország a stabilitás fenntartása érdekében és a növekedés előmozdítása érdekében. Bármikor az elmúlt időszakban, amikor tengeren túli befektetőkkel, pénzintézetek vezetőivel, nagy pénzügyi szervezetek vezetőivel, vagy az amerikai gazdasági think tankek embereivel találkoztam, minden esetben előkerült az a probléma, hogy szerintük nem lehet pusztán pénzügyi fegyelemmel, megszorítási politikával megoldani ezt a helyzetet. Ez egy nagyon érdekes dolog volt hallani pont a tengeren túli gazdasági politikai vezetőktől, hogy a hagyományos fiskális fegyelemre épülő gazdaságpolitika az nem tudja azt az eredményt produkálni ebben a fajta gazdasági politikai válsághelyzetben, amely nyilvánvaló, hogy nem csak mélységében tér el az elmúlt évtizedek válságaitól, hanem karakterében is jelentősen különbözik. Ezt teljesen egyértelműen alátámasztják azok a számok, amelyek a héten kerültek elő, és amelynek a magyar vonatkozásait is nyilván önök is ismerik a sajtóból, amely a gazdasági növekedés, a gazdasági recesszió irányába mutat számos országban, számos régióban. Nyilvánvaló, hogy a magyarországi gazdasági adatok sem adnak okot örömre. Teljesen egyértelmű, hogy a magyar gazdaságnak vannak olyan szektorai, amelyek rendkívül súlyos válsághelyzetbe kerültek, és amelyeknek a kihatása az össztársadalmi termékünkre nagyon jelentősen negatív, ilyen például a teljes építőipari szektor, amely nagyon jelentős mélyrepülésben van Magyarországon. Tehát még egyszer, az a politikai igény, amely ennek a három elemnek az összehangolását a stabilitás oldaláról, másrészt annak a gazdasági szükségnek a megteremtését és politikai hátterének a megteremtését igényli, hogy képesek legyünk fönntartani a kiadási és bevételi oldal egyensúlyát, és egyúttal gazdasági növekedést generálni, ennek számos eleme jelen pillanatban vagy jelentősen sérült, vagy nincs meg az európai és ezen belül a magyar gazdaságban sem. Hadd emeljek ki egy területet, ami teljesen nyilvánvaló, közismert önök előtt, mint gazdasággal foglalkozó, gyakorló vagy elméleti emberek előtt, hogy a gazdaság finanszírozása az gyakorlatilag nagyon komolyan lecsökkent, és nagyon komoly, azt kell, hogy mondjam, hogy a gazdasági növekedéshez szükséges finanszírozási háttér ma Magyarországon elemeiben van csak meg. Ennek a javítása az nyilvánvaló, hogy jelentős mértékben kormányzati feladat is, jelentős mértékben függvénye a külső feltételeknek. Ebben a vonatkozásban, mindkét vonatkozásban, de a külsőhöz kapcsolódóan is nagyon jelentősen az IMF-EU megállapodásnak kiemelten fontos szerepe van. Tehát minden, amiről eddig röviden és nagyon felületesen beszéltem, az mind egy irányba mutat. Magyarországnak, a külföldi befektetőknek és mindazoknak, akiknek politikai-gazdasági érdeke fűződik a magyarországi gazdasági, politikai, társadalmi helyzet stabilitásához, azoknak elemi igénye, elemi szükséglete, hogy elkezdődjenek a tárgyalások, és létrejön a megállapodás a három nemzetközi szervezet és Magyarország között. Ezt én úgy tekintem, mint egy olyan szükséges, ám nem elégséges feltételt, amely nélkül azokat a kormányzati feladatokat, amelyek ebben az összefüggésben, tehát a hármas stabilitás fenntartásában, a növekedés beindításában a kormányzatnak szerepe lehet, ahhoz ez egy szükséges feltétel. Azt gondolom, hogy ezt a kormány is felismerte, és ennek megfelelően minden törekvésünk, mint ahogy eddig is az volt, most is az, hogy minél hamarabb a tárgyalások meg tudjanak kezdődni, és tényleges együttműködés tudjon kialakulni a pénzügyi szervezetek és Magyarország között. Ami a mostani állapotot illeti, a konkrét helyzetet, ezzel kapcsolatban azt tudom önöknek mondani, hogy ugye április végén létrejött egy politikai kompromisszum. Ennek a politikai kompromisszumnak a lényege az, hogy egyrészt sikerült világosan elhatárolni egymástól azokat a területeket, amelyeken az Unió elfogadta Magyarországnak az ellenvéleményét, az ő ellenvéleményükkel kapcsolatban. Ugye, tehát ez a normális ügymenete az uniós konfliktus kezelésnek. Mi hoztunk valamilyen döntést, vagy döntéseket, amelyeket részben vagy egészben az Európai Bizottság, mint az európai szabályok, törvényesség, jogalkotás törvényességének és szakmaiságának az őre kifogásolt. Mi ezt a kifogást részben elfogadtuk, ezeket a kifogásokat, részben pedig nem fogadtuk el, fönntartottuk az álláspontunkat. Ezek két csoportba oszthatók. Az egyik csoportba azok a témák tartoznak, amelyeket az Unió elfogadott, tehát megértette, elfogadta, hogy Magyarország ellenvéleménye van, és elfogadták azokat az ellenvéleményt, így a továbblépést feladták. Két ilyen dolgot hadd említsek, ami közismert a sajtóból. Ugye mindenek előtt az eskü kérdése, illetve a bankelnöki fizetés kérdése. A másik csoportba azok az ügyek tartoznak, amelyekben az Unió nem fogadta el a magyar ellenvéleményt az ő ellenvéleményükre, és így az ügy tovább folytatódik, és feltehetőleg bíróságra fog kerülni. Ez egy teljesen normális ügymenet. Hadd jelezzem önöknek, hogy nincs olyan ország ma az Európai Unióban, amellyel szemben legalább 10-15-20 kötelezettségszegési eljárás ne folyna. Ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy jó és könnyen kell venni, ez csak egyet jelent, hogy ez a normális ügymenet. Tehát ha összeadjuk, hogy az Európai Unió 27 tagállamában hány olyan szabályalkotás folyik a törvényhozástól a miniszteri vagy hatósági szabályalkotásig, amely így vagy úgy megjelenhet az Európai Unió radarernyőjén, és ott elbírálják, hogy ez egybeesik az uniós szabályokkal vagy sem. Ugye sok-sok ezerről beszélünk, ezekből kerül ki az a néhány száz összeurópai szinten, amelyekkel kapcsolatban eljárás folyik. Így Magyarországgal szemben is nem három, hanem lényegesen több kötelezettségi eljárás folyik, de ezeknek önmagukban az adott témában természetesen van jelentősége, de ez nem a világ vége, még egyszer ez a normális ügymenet. Tehát itt is az történik, hogy valójában azzal szemben, amivel a tárgyalások előkészítése során az egyeztetések elindultak, hogy tehát ezekben a három témában a bírói függetlenség, az igazságszolgáltatási ügyek, az adatvédelmi területen, illetve a Nemzeti Bank függetlenségével kapcsolatos területen az a követelés állt fenn Magyarországgal szemben, hogy fogadjuk el előfeltételként, tárgyalási előfeltételként az ellenvéleményt, magyarán adjuk föl azt a szuverén jogunkat, hogy ellenvéleményünk legyen az ellenvéleménnyel szemben, és ha kell, bírósághoz fordulhassunk. Ebben kompromisszumos megoldás született, még egyszer úgy, hogy az ügyek többségét le tudtuk rendezni, a maradék néhány kérdésben pedig a normál szabályoknak megfelelően bíróságra kerül a dolog, így elhárul az akadály erről az oldalról a tárgyalások megkezdése előtt. Minden olyan kérdésben, amely azonban nem volt témája a kötelezettségszegési eljárásnak, de vagy az Unió vagy az EKB, vagy az IMF kifogásolta, például a jegybanki függetlenséggel kapcsolatos számos olyan döntést, amelyet a magyar parlament meghozott. Ezekkel kapcsolatban az a megállapodás született, hogy tovább folytatjuk az egyeztetéseket, és a tárgyalások befejezésével az egyezmény, a megállapodás, a program közös elfogadása és aláírásával egy időben ezeket is tárgyalások útján rendezzük. Tehát ezt is olyan mértékűnek ítélték a szervezetek, amelyek nem képezik többet akadályát a tárgyalások megkezdésének. Ez mindenképpen azt gondolom, hogy nagyon pozitív, és egyértelműen mutatja az összes fél elkötelezettségét, amellett, hogy a tárgyalások valóban létrejöjjenek, és szeretném ismét erről a fórumról is megerősíteni, hogy nem volt és nincsen török kártya. Most, amikor elindulnak a tárgyalások, reményeink szerint minél hamarabb, akkor egyértelműen megint jelezhetem, hogy ha már elindultak konkrétan a tárgyalások, akkor pláne nincsen török kártyáról, nem is lehet török kártyáról szó. Magyarországnak teljesítenie kell azokat a feltételeket, amelyeket elvállaltunk. Jelesül kompromisszumot elért területeken a megfelelő törvényhozási lépéseket meg kell tennünk. Ezekkel kapcsolatban ugye parlament előtt vannak a módosító javaslatok, amelyekről a parlament folyamatosan tárgyal, és nyilván a döntések is meg fognak születni. Ez teljesen egyértelmű, hogy ezt előfeltételek lehet minősíteni. Mindaddig, amíg Magyarország ezt a lépést nem teszi meg, addig nem fognak tudni megkezdődni a tárgyalások. Ugyanez érvényes azokra az elvárásokra is, amelyekben politikai megállapodás született az IMF-fel, illetve az Európai Központi Bankkal, és amelyek nem a későbbi a tárgyalásokkal párhuzamosan folyó egyeztetések kategóriájába vagy folyamatába tartozó témák. Ami magukat, a tárgyalásokat illeti, tehát két dolog van, amit teljesítenünk kell. Meg kell oldanunk ahhoz, hogy ténylegesen a tárgyalások meg tudjanak kezdődni. Az egyik, amit már említettem, hogy azoknak a politikai kompromisszumos döntéseknek a törvényhozásban való megjelenítése, amikről beszéltem. Másrészt pedig le kell ülni a partnerekkel, itt mindenek előtt az uniós partnereinkkel, és megállapodni a tárgyalások konkrét menetrendjében. Az Európai Uniónak vannak belső szabályai, vannak belső dokumentumai, amelyek pontosan szabályozzák, hogy kinek mit, milyen idő keretben kell teljesíteni ahhoz, hogy a tényleges tárgyalások meg tudjanak kezdődni, a tényleges mandátumot az Európai Unió szakértőknek, tárgyalóknak ki lehessen adni. Erről meg kell állapodnunk, és akkor valójában ténylegesen el tudnak kezdődni a tárgyalások. Azt gondolom, hogy minden remény megvan arra, hogy valamikor június folyamán legalább a tárgyalások el tudjanak kezdődni. Én azt teljesen reálisnak tartom, én magam is az április 25-e utáni első nyilatkozatokban erről beszéltem, amit most Varga Mihály államtitkár úr több nyilvános megszólalásban említett. Az őszi megállapodás az a reális időpont. Természetesen lehetne hamarabb is, hogyha minden egyéb feltétel rendelkezésre állna, de kiindulva abból a hosszú, nagyon bonyolult politikai, jogi, gazdasági, pénzügyi feltételrendszerből, ami ahhoz kell, hogy el tudjunk jutni a megállapodásig, én azt gondolom, és figyelembe véve mindazokat a nemzetközi feltételeket is, amelyek közepette dolgoznunk kell, nem tartom reálisnak egy június végi, esetleg július elejé megállapodást. Különösképpen azért nem, mert amiről még érdemes legalább minimálisan szót ejteni, az ugye az, hogy miközben az IMF-EU tárgyalások előkészítése folyt, eközben ugye két lényeges, ettől egyébként független, de nyilvánvalóan tartalmilag összekapcsolódó folyamat is zajlott. Az egyik a konvergencia program felfrissítése és megfelelő határidőre való leadása az uniónak, másik pedig a Magyarországgal szembeni túlzott deficit eljárás, amelynek a ugye, rögzített határidei vannak a korábbi ECOFIN döntésnek megfelelően, amelynek a lényege az, hogy június 22-ig az akkori ECOFIN ülésen legkésőbb pénzügyminiszterek dönteni fognak arról, hogy a Magyarországgal szembeni túlzott deficit eljárásnak milyen sorsa legyen. Ennek ugye az a menete, hogy Magyarország kötelezettséget vállalt arra, hogy a túlzott deficit eljárással érintett kérdésekben döntési javaslatokat tesz le az asztalra, olyan programot tesz le az asztalra, amely alkalmas arra, hogy azokat a problémákat, amelyek miatt ez az eljárás elindult, ezt kezelni tudjuk. Ezekkel kapcsolatos kormányzati döntések jelentős részben már megszülettek, számos kérdésben még egyeztetések folynak, ilyen például a tranzakciós adó kérdés, ahol a bankszövetséggel ugye a kormány folyamatosan egyeztet, ilyen a távközlési adó kérdése, amely a szolgáltatókkal szintén egyfajta párbeszéd folyik, és ennek eredményeképpen remélhetőleg megegyezésre is sor kerülhet, tehát egy olyan állapotot tudunk előidézni, amely során a piac és a kormányzat megegyezésre tud jutni ezeknek az adóknak a belső tartalmát illetően is. Teljesen nyilvánvaló, hogy amennyiben nem lesz megegyezés, ez feszültségforrást fog jelenteni a tárgyalások során is. Tehát mindenkinek az az érdeke, hogy egy ilyen megállapodás kialakuljon, és egy ilyen a piac szereplőivel és a kormányzati szereplők között kialakult megállapodás kísérje ezeknek az adóknak a bevezetését, amelyek fontosak abban a folyamatban, amelyek a túlzott deficit eljárás kezeléséhez, illetve a konvergencia program teljesítéséhez szükségesek. Tehát ez a két folyamat, ez párhuzamosan zajlott az IMF-EU tárgyalások előkészítésével. Nyilván az egy a legoptimálisabb, legideálisabb megoldás az lett volna, hogyha ez a három egybe esik, és már tényleges tárgyalásokat tudunk folytatni a programról magáról, miközben folynak a konkrét döntés előkészítések a következő évek adópolitikájáról, a következő évek költségvetési politikájáról, és a három dolog egybe tud folyni. Ez most nyilvánvalóan nem állt elő ez a helyzet, hiszen mind a konvergencia program értelmezése, értékelése, mind pedig a túlzott deficit eljárással kapcsolatos döntések előbb meg fognak születni, mint maga az EU-IMF tárgyalás eredményeképpen egy program ki tud alakulni. Remélhetőleg ez nem fogja lassítani a megállapodási folyamatot, hiszen valamilyen úton, módon reményeink szerint ezek olyan döntések lesznek, amelyek támogatást fognak nyerni az IMF oldaláról is, és nem újabb és újabb olyan feltételek vagy igények fognak asztalra kerülni, amelyek miatt ezeket a pontokat adott esetben újra kell tárgyalni. Tehát ez egy nagyon fontos, lényeges, mindenek előtt tartalmi, de egyúttal nagyon lényeges folyamatbeli kérdés is, amely jelentős mértékben képes lesz befolyásolni azt, hogy milyen gyorsan lehet eredményre jutni. Amit én fontosnak tartok a piaci szereplőkkel való rendszeres kapcsolattartás eredményeképpen, én ezt szűröm le magamnak legfontosabb szempontként ezzel összefüggésben, hogy igazán most nem az a fő kérdés, hogy szeptemberben, vagy októberben, vagy augusztusban jön el létre egy ilyen megállapodás, hanem az a legfontosabb kérdés, hogy az összes érintett kút szereplő, tehát a három intézmény, magyar kormány és a Magyar Nemzeti Bank képviselői, tehát ugye ez egy öt oldalú tárgyalás valójában, még akkor is, hogyha az asztalnak két oldala van, de mégiscsak egy öt oldalú tárgyalásról beszélünk, vagy öt szereplős tárgyalásról, hogy egybehangzóan minden szereplő azt az üzenetet küldje a piac felé, hogy a folyamat jó irányba halad, megfelelő tempóban halad, nincs szó politikai természetű időhúzásról, nincsen szó törökkártyáról, mindenki meg akar egyezni. Vannak azonban ebben a mostani nemzetközi, gazdasági, politikai helyzetben olyan faktorok, amelyek nem, vagy úgy mondjam, business as usual helyzetet jelentenek a tárgyalások során, hanem ezektől eltérő feltételeket, éppen ezért a folyamat lehet bonyolultabb, lassabb, komplikáltabb, ennek eredményeképpen viszont lesz megállapodás. Tehát ezt tartom én a legfontosabbnak, hogy folyamatosan abban a mederben tudjuk tartani a tárgyalásokat, hogy egyértelmű üzenet legyen a piacok számára, hogy lesz megállapodás, és nem az a kulcskérdés, hogy ez szeptember elején vagy szeptember végén jön el létre, hanem hogy valóban abban az irányba haladunk-e. Azt gondolom, hogy ezzel nem lehet probléma, még egyszer a magyar kormány számára teljesen egyértelmű és világos, hogy az ország finanszírozása az egyik oldalról, a másik oldalról a magyar gazdaság folyamatos finanszírozhatósága, a növekedés pénzügyi feltételeinek a biztosítása igényli az IMF-EU megállapodást. Enélkül nyilvánvaló, hogy nem fogjuk tudni azokat a forrásokat azon a megfizethető áron bevonni, amelyre Magyarországnak most is és a közeljövőben szüksége lesz. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak.